Dicsérünk és magasztalunk, drága mennyei atyánk! Köszönjük, hogy igazként eléd járulhatunk. Beléphetünk a tróntermedbe, és ami a szívünkön van, azt eléd hozhatjuk. Eléd hozhatjuk az örömünket, a hálaadásunkat, a dicséretünket és a magasztalásunkat, mert te méltó vagy a dicséretre. És eléd hozhatjuk azokat a gondokat, problémákat, helyzeteket, amiben kérjük a te segítségedet. Köszönjük, atyám, hogy te a Jézus nevében mondott imáinkat mindig meghallgatod, megválaszolod, és kiküldjük az angyalokat, hogy ezeket a válaszokat nagy gyorsasággal hozzák be a számunkra, hogy valóságot öltsenek. Köszönjük a szeretetedet, amit kimutattál a kereszten Jézus Krisztus halálában. Köszönjük a felettünk növekedő kegyelmedet. Hálát adunk a győzelemért, amit Krisztusban kaptunk, és a mindenható szent névért, amelyre mindenkinek meg kell hajolni. A mennyben, a földön és a föld alatt, a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, a világosságot, amit elküldtél hozzánk. Köszönjük a te igédet, hogy növekedhetünk általa napról napra. Köszönjük a békességedet. Kívánjuk a szellemi ajándékokat, hogy azok működjenek, és áldássá válhassunk sokak számára. Azt mondja a szellem, hogy kövess engem. Járj az én békességemben. Járj az én örömömben. Kövessd az én szeretet utamat. És ebben mélyedj el. Keresd az ige mélységét. Az igazságot. És én felemellek téged. A kereszt műve, az én fiam halála felmagasztaltatik a te életedben. Mindet a javadra fordítok. Ezt mondja az Úr. Csak bízzál bennem. Bízzál, és soha ne add fel. Halleluja. Jézus nevében. Amen.
Amen.
Köszönjük a szomszédodat egy üzenettel, ami úgy hangzik, hogy kövesd Jézust. Szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük az Úrnak a egyre szebb dicséreteket. Az Úr megajándékozott egy kis proféciával is benneteket. Ez a profécia ajándéka, a szellemi ajándékok egyike. Nem a proféta hivatala, abba Chuck Flynn volt. Pontosításnál kezdem. Múlt héten elhangzott az ige, hogy ne sántikáljatok két felé. És hoztam példát, hogy nem szerencsés ugye két gyülekezetbe járni, mert más a szellemiség. Azért pontosítom, mert ez nem azt jelenti, hogy a Krisztus szeretete egyházon belül nem lehetne látogatni egyik a másikat. Különböző felekezetekben sajnos más a tanítás vonala, ezt ti is tudjátok, tehát nem mondok ezzel újat, és amikor a kétféle tanítás ütközik, akkor ez zavart okozhat. Erről van szó csupán. És a zavar pedig nem jó. Azt mondja a Biblia, Isten nem a zűrzavar istene. Héten felhívott egy ilyen telefonos ügynök, és nyugdíjbiztosítást akart ajánlani, és mondtam, hogy nem aktuális. Tehát azt mondta, hogy olyan fiatalos a hangja, 25 év körüli lehet maga. Tehát a Kenneth ezek szerint így dolgozik. Mert én már hallottam olyan bizonyságot, hogy megkérdezték a testvér hölgyet valahol, hogy hát milyen arckrémet használ. És mondta, hogy csak az igét használom. Mert annyira megfiatalodott, és fiatalos az arca. Azt tudjátok, hogy vannak szellemi ajándékok. Első Korintusi levél 12. fejezete leírja a 9 szellemi ajándékot. Amikor Jézus a földön szolgált, az összes szellemi ajándék együtt volt és nála működött. És miután ő dicsőségesen felvitetett a mennybe, és létrejött Krisztus teste, ezek az ajándékok szét vannak osztva a testben. Egyiknél a profécia ajándéka működik, másik álmot kap, a harmadik gyógyítások ajándékait kapja. És hogyha ezeket a különálló ajándékokat, ami testben külön-külön van, összerakjuk, akkor ugyanaz áll össze Krisztus testében, mint amikor az Úr Jézus egyedül szolgált itt a Földön. Bormarcsi időnként kap úgy ígért, hogy kulcsszavakat. És hát azt ugye nem olyan egyszerű megkeresni, hogyha nincs valami segédeszköz hozzá, és már rájött, hogy nem is kell neki ezzel fáradnia. Mert a következő csütörtöki alkalmon Szántódon a pásztoron keresztül mindig megkapja, és nem csak az igét, hanem magyarázattal együtt. És amikor elmondta a pásztorának, hogy ő már ebben árasztja ki a hitét, hogy nem is keresi meg az igét, mert tudja, hogy csütörtökön megkapja, azt mondta a Ili pásztor, hogy ő nem is tudja, hogy miért vette ezt elő, mert nem is tartozik a tanításhoz, de ott volt a szellemében, és elő kellett neki venni. Úgyhogy így működik a Szent Szellem, forró drót és telefon nélkül. Kaptam egy évtized után egy megértést, az 1 Korintus 14.28-at fölírhatjátok magatoknak. Hégen könyvében két helyen megmutatta az Úr, hogy amikor olyan helyzetben vagyunk, hogy idegenek között vagyunk, világiak között vagyunk, tehát utazunk, vagy épp orvosnál kezelés alatt vagyunk, vagy ügyet intézünk, nyelveken csukott szájjal is imádkozhatunk, és ez segíti a éppen folyó ügyeinket. Én is szoktam úgy, főképp amikor úgy ébredezik az ember, és még a száját nem bírja kinyitni, de már a nyelve belül meg a gondolatai már indulnak. És most kaptam erre világosságot és megértést, úgyhogy ti is nyugodtan használhatjátok a nyelvek imáját, amikor nem lehet hangosan kiejteni, amikor olyan körülmények vannak. Adott az Úr egy igét Lukács 22-ben, a 31-32-es verset, otthon elolvashatjátok. Pesten is elhangzik a megosztás szakadás szelleme, ami ellen folyamatosan kell imádkozni, illetve a talpunk alatt tartani. Azt a szót kaptam az Úrtól, hogy időnként a szenteket megkóstolgatja füstös képű, és ez az ige, amit most említettem, ez arról szól, hogy a sátán időnként kikér benneteket és megrostál. Hogy meg tudunk-e állni az igén, meg tudunk állni a keskenyösvényen, úgyhogy résen kell lenni. Nem is gondolnátok, hogy sokszor üzenetet közvetve is kaptok más pásztoron keresztül, mert az Úr így is tud munkálkodni. És ma beszéltem egyik pásztor testvéremmel, és azt mondja, hogy olvas egy könyvet, egy keresztény könyvet, ami arról szól, hogy ne csak rajongói legyünk Jézusnak, hanem követői. Mert a kettő között igen nagy különbség van. Aki rajongó, az közel akar kerülni Jézushoz, hogy minden előnyét élvezze annak, de nem kerül olyan közel Jézushoz, hogy áldozatot is hozzon érte. Másik különbséget vegyük a sportolókról. Sok sportrajongó van, otthon gyűjti a különböző zászlókat, mezeket, de időnként ez a rajongás elszáll, mert a küzdőtéren levő játékosokra rá támad, ha más nem ugye a szájával. Tehát ez a különbség a rajongó és a követő között. A követő nem támadja meg a játékosokat. Összhangban lenni az igével. Példabeszédek 4-ben a 20-tól 22-ig azzal foglalkozik Isten igéje, hogy tartsuk mindig szemünk előtt az igét, táplálkozzunk az igével, soha ne vegyük le tekintetünket róla. Tehát nekünk összhangba kell kerülnünk az igével, és kaptam az Úrtól egy látásmódot, ami arról szól, hogy a pulpitus mögött állók eszközök Isten kezében arra, hogy a hallgatóság összhangba kerüljön Isten igéjével. Valakinek azt mondja az Úr, azt üzeni az Úr, hogy többet kell foglalkozni az igével, És ezt a jövő heti tanításból jobban meg fogjátok látni, hogy miért van ez. Ismeritek azt az igét, hogy amikor tiszta a ház, ki van söpörve, akkor a sötétség erői visszamennek. Tehát, hogyha a szellemi házunk nincs feltöltve Isten igéjével, akkor ilyen módon támadható. De jövő héten ezt majd meglátjátok jobban. Ami üzenet elhangzik a pulpitosok mögül, az mind rólad szól, és mind neked szól. Az a tanítás sorozat, ami elkezdődött a múlt héten, tudom tanácsolni, hogy ezt hallgassátok, főképpen azok, akik valamilyen ajándékban működnek, tehát szolgálnak betegek felé, mert ezt a hatalmunkat jobban meg kell érteni, és csak úgy működik, csak úgy tud lejutni a szellemünkbe, hogy ezt többször meghallgatjuk, vagy meghallgatjátok. Vannak dolgok, amely csak az illetőre és Jézusra tartozik. Korábbi tanításokban ezzel már foglalkoztunk, hogy Hégennek azt mondta az Úr, hogy ez nem rá tartozik, ez az illetőre tartozik meg Jézusra. És hogyha valami kósza híreket hallotok előjárókról, szolgálókról, akkor ez legyen a szemetek előtt, hogy rá tartozik, meg Jézusra tartozik az az ügy. Tehát nem érdemes rajta még gondolkodni sem. Egy régi tanításban Erzsébet azt mondta, hogy amikor a keresztények jönnek hozzám, sokszor szájukra csapnak, hogy ezt nem lehet volna szabad kimondani. Erre azt mondta, hogy nem az a baj, hogy kimondtad. Az a baj, hogy erről mertél gondolkodni. Mert ugye a szánkon az jön ki, amiről gondolkodunk. A Szent Szellem már is működik, és megköszönjük az ő munkáját. A hétvégén valakinek vérnyomásos problémái voltak, mert ezt mutatta a Szent Szellem. Aztán végtagokban van gyógyító kenet, karban is van, lábszárban is van, és külön a boka környékén. Egyelőre ezt mutatta az Úr. Hét keze kinyúl, elvesz, elfogad. Folytatjuk a Krisztusi Győzelemben című sorozatot. A második része következik, és ennek a címe a megszállás. Ha emlékeztek a múlt heti tanításra, ott volt szó az elnyomásról, a megszállásról és a birtoklásról. Ezt a hármat veszük sorba, a múlt héten volt az elnyomás, és a mai nap pedig a megszállás. Jövő héten pedig a birtoklás. Ezek különböző fokozatok, erősségi fokozatok. Az első pontunk, ördög, test, világ. És az 1 Jánosban kezdjük az ige olvasást, a 4. fejezetben, a 3. és 4. vers.
És valamely szellem nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől. És az az antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok, hogy eljön, és most e világban van már. Ti az Istentől vagytok, fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.
Amen. Ez a 4. vers bátorítson benneteket, hogy aki bennünk van, az mindennél nagyobb. A görög úgy mondja, hogy mindennél hatalmasabb. Az újjászületett hívők bármikor megnyithatják magukat az ördög csalásainak, a testvágyainak, a világ hatásainak, és engedhetik, hogy ezek uralják őket. Tehát lehet, hogy megdöbbenünk ezen, hogy nem csak a világi ember képes megnyitni magát az ellenségnek, hanem a keresztény is. Ezért int bennünket az 1 János 2. fejezetében a 15-ös, 17-es vers.
Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki szereti a világot, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése, nem az atyától van, hanem a világból. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké.
Amen. Ez sok mindent elárul a számunkra. És ehhez kapcsolhatom azt, amit ez a bizonyos könyv ír, hogy ne csak rajongói legyünk Jézusnak, hanem követői. A Biblia tanítja, hogy nem az ördögöt kell kiűzni a hívőből, mert egy újjászületett hívőben nincs démon, hanem foglalkoznunk kell az ördöggel, a test kívánságaival, a világi hatásokkal, mert ezeknek nem kell, hogy megnyilvánuljanak az életünkben. Ezektől ugyanis csak akkor leszünk szabadok, hogyha Jézus majd eljön értünk, hogyha Jézushoz kerülünk, mármint megdicsült testben. Amikor valaki ajtót nyit az ellenségnek, ez nem jelenti azt, hogy démon birtokolja, vagy démon lenne benne. Az 1 János 5. fejezetében a 4-es 5-ös verset olvassuk el. Ez is a győzelmünket erősíti meg, a hatalmi pozíciónkat.
Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia?
Amen. Látjátok, hogy a hit mindennél erősebb. A körülményeknél, a problémáknál, mert a hit képes legyőzni a világot. Mivel mi Krisztusban vagyunk, és Jézus már legyőzte a világot értünk, nem kell megengednünk az ördögnek, a test kívánságainak, a világ hatásainak, hogy uraljanak bennünket. Jézus sátán feletti győzelme a mi győzelmünk, és nekünk ebben kell járnunk. Hogyha egy hívő ajtót nyit az ördögnek, az be fog jutni. Birtokba veheti a testét, vagy a lelkét, hogyha egy időre hozzáférést ad. Az új teremtésbe csak úgy kerülhet démon, hogyha megtagadja Jézus szándékosan. Jézus elfogadása is egy döntés az ember részéről, de a megtagadása is egy döntés. Erre azt hiszem, hogy nagyon-nagyon ritkán kerül sor, de elképzelhető. Egy példán keresztül világítom meg. Volt egy Lilian belgyógyász New Yorkban, és tudatlanságból ajtót nyitott az ördögnek. Reménytelenül rabjává vált a kábítószernek, olyan súlyos volt az állapota, hogy az orvostársai lemondtak róla. Egyszer egy keresztény beszélt neki a szent gyógyulásról, Jézusról. Újjászületett, és Isten ereje teljesen meggyógyította. Szabaddá vált a függőségtől. Az élete hátra levő részében a szent gyógyulásról tanított. Orvos volt, és tanította az evangéliumot. Tanította a szent gyógyulást 40 éven keresztül. Egy másik könyvben olvashatjuk azt, hogy egy otthont is létrehozott azok számára, akikről már az orvostudomány lemondott. És csak az igével gyógyította őket. Az életében jött egy olyan helyzet, amikor körülbelül 80 éves volt, hogy a második világháború végén súlyosan megbetegedett, közel került a halálhoz, és ennek az volt az oka, hogy aggódni kezdett azokért a rokonaiért, akik az európai kontinensen éltek, és a félelem ajtót nyitott az ellenségnek. Amikor felismerte ezt, akkor megbánta, Istentől bocsánatot kért, hogy kikerült az ige összhangjából, vagy más néven a gondolkodása szembe helyezkedett Istennel, és bocsánatot kért Istentől. Isten az egészségét teljes mértékben helyreállította, és a kihullott haja helyett nem őszhaj nőtt, hanem eredeti, fekete, sűrű haj. Tehát ennyire helyreállította Isten az ő egészségét. Nem számít, milyen régen üdvözült valaki, nem számít, hány éve prédikálja az igét, a felnőtt keresztények ugyanúgy megnyithatják magukat az ellenségnek, mint a csecsemő keresztények. Tehát a felnövekedett keresztényeknek is ugyanúgy zárva kell tartani az ajtót az ellenség előtt, mint egy ma született kereszténynek. Lilian a 40 év alatt, amíg hirdette az evangéliumot, hirdette a gyógyulást, a szent egészséget, nem volt beteg. Erős hívő volt. Ismerte Isten szövetségét a gyógyulással kapcsolatban. De mindez nem számít, mert az ördög nem fog békén hagyni téged sem. De ezért van nekünk hatalmunk, hogy ellen tudjunk állni. Ha netán valaki enged neki, akkor az ellenség számára ezzel ajtót nyit. Tehát ezért mondja az ige azt, hogy álljatok ellen az ördögnek. Kettes pont. A megszállottság. Egy szent szellemmel teljes szolgáló asszony minden hónapban elkezdett aggódni, amikor elérkezett a ciklus ideje. Az ördög félelem gondolatai által először elnyomottá vált. Egyre jobban megzavarodott, és ezáltal megszállottá vált. Végül ajtót nyitott az ellenségnek, és megengedte, hogy az elméje egy gonosz szellem birtokába kerüljön. Látjátok itt a fokozatosságot? Elnyomás, megszállás, birtoklás. Mivel nem irányította a figyelmét az igére, az aggódástól megszállottá vált. Tehát a figyelmünket az igére kell irányítani, ahogy a példabeszédek 4.20.22-es versben olvassuk, mert ezen módon tudjuk az elménket megújítani, ahogy a Róma 12.2 mondja, hogy újítsátok meg, és cseréljétek ki a gondolkodás módotokat.
Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.
Amen. Egy második fordítás azt mondja, hogy egész testüknek orvosság. Tehát Isten igéje a számunkra orvosság. Ez a szolgáló asszony megengedte egy démonnak, hogy egyre nagyobb területet szerezzen az életében, a gondolkodásában, végül hatalmába kerítette az elméjét. Közveszélyes őrült lett. Meg akarta ölni magát, és másokat is. Végül gumiszobába kellett helyezni, és evőeszköz sem használhatott, mert azokat is maga ellen akarta fordítani. Ez egy nagyon súlyos állapot. Kenneth Hagin az ima csoportjához fordult, és imát kért ezzel az asszonnyal kapcsolatban. 10 nap múlva az asszonyt hazaengedték. Igaz, hogy nem volt teljesen gyógyult, de még elmebeteg volt, de nem volt közveszélyes. Ezen példa alapján meg kell érteni, hogy mennyire fontos a hívőnek az elméjét megújítani. Igen, azt tanítja, hogy az ördög játszótere az embereknek az elméje. És ezt nem szabad hagyni. Azt is tanítja, hogy gondolatok jöhetnek, mehetnek. És naponta több száz vagy ezer gondolat átszalad a fejünkön. Ezzel még semmi baj nincs. De nem szabad megengedni a rossz gondolatoknak, a pusztító gondolatoknak, hogy fészkát rakjanak a fejünkön. És ehhez hozza azt a példát, hány madár repül át a fejünk fölött naponta? Meg se számoljuk, mert nem is mindig látjuk, ugye? Főképp, amikor seregélyek, mert most a varjú korszak van. Röpködnek a fejünk fölött, számtalan madár elröpül, de egyik sem rak fészket a fejünkön. Ha megpróbálná, nem engednénk meg. Tehát ugyanígy nem szabad megengedni, hogy az igével ellentétes gondolatok fészket rakjanak. Minden gondolatot meg kell vizsgálni az ige tükrében, hogy ez Isten igéjével összhangban van-e. A félelem gondolatai helyett Isten igéjével összhangban szükséges gondolkodnunk. Hogyha téves gondolatokon időznénk, akkor tudatlanul megnyitnánk magunkat az ellenségnek. Jézus nevében hatalmunk van az ördög felett, és ne felejtsük el, hogy Jézus a megváltás során a talpunk alá helyezte az ellenséget. Mert lefegyverezte, megbénította, kisemmizte, hatástalanította. Nekünk ennek a győzelemnek érvényt kell szereznünk a hitünk által, és a megvallásaink által. Tehát kijelenthetjük, hogy a sátánnak nincs törvényes hatalma felettünk, ha csak meg nem engedi egy hívő. Santos pásztor régen azt prédikáltam, hogy az ördög a gyülekezetet nem tudja szétszedni, szétbombázni és darabokra szaggatni, kivéve, ha valaki meg nem nyitja a száját a gyülekezetben, az ellenség hangjának. Ha ez az asszony ellenállt volna a kísértő gondolatoknak, és megújította volna az elméjét, a gondolkodását, akkor az ördög nem fért volna az elméjéhez. Nekünk fegyverzetek állnak rendelkezésre. Az egyik az oldáskötés hatalma. A Máté 18:18-ban olvassuk el. Ez egy erőteljes eszköz.
Bizony, mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.
Amen. Amen. Amit megtiltunk itt a földön, az imáink által és a hitünk által, az a szellemi világban is meg van tiltva. Ezt jelenti a menny szó. Amit viszont megengedünk, kiárasztunk, az a szellemi világban is működik. Mit tiltunk meg? Az ördög munkáit. Mit engedünk meg? Mit árasztunk ki? Kiárasztjuk a kenetet, kiküldjük a szolgáló angyalokat. Tehát a jó dolgokat kiárasztjuk, a rossz dolgokat megtiltjuk. Tehát ezen igére hivatkozva nagyon hatásosan lehet imádkozni. A másik ilyen eszköz a Jakab 4:7. Megvan a képességünk, hogy Jézus nevében ellenálljunk a pusztítónak, és ő félelemmel és rettegéssel elfut.
Vessétek hát alá magatokat az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut előletek.
Amen. Amen. Múlt héten is szó volt erről az igéről, csak más vonatkozásban. Fontos tudni, hogy amilyen mértékű az engedelmességünk Isten irányába, olyan mértékű a hatalmunk az ördög felé. Ezt a bolond asszonyt a nővére elhozta kenet hégenhez, hogy imádkozzon érte, hogy szolgáljon felé. Ennek az asszonynak robotszerű volt a mozgása, előre bámult, tehát igazából mondhatni, hogy magánkívül volt, nem volt beszámítható. Amikor megtudta, hogy Hégen prédikátor, igék kezdtek ömleni a száján, és a szem elkezdett ragyogni. Az ige természetesen nem az emélyéből tört elő, mert elmebeteg volt, hanem a szelleméből. Kenneth Hagin azt mondta, hogy aki így tudja idézni az igét, annak ismernie kell az urat. A nő szeme elkezdett villámokat szórni, és elkezdte tépni a haját. Azt mondta ez a bolond nő, hogy nem ismerhetem Istent. Megbocsáthatatlan bűnt követtem el. Más szóval halálos bűnt követtem el. Nővérének le kellett csendesíteni, és utána csak bámult előre, mint hogyha egy másik világban lenne. Az intézetben azt mondták, hogy az ilyen betegeknek a 90%-a azt hiszi, hogy elkövette a megbocsáthatatlan bűnt. Ez egy statisztikai adat. Tehát az ördög a halálos bűn téves gondolatával gyötri az embereket. És akik nem ismerik az igét, akik nem újítják meg az elméjüket, azok ezt befogadják. És ilyen károkat tud okozni akkor az ellenség. Ez a nő megengedte, hogy egy démon bejusson a lelkébe, és meggyőzze őt arról, hogy halálos bűnt követett el. A rossz gondolkodás által az elméje beteggé vált, és ezáltal ajtót nyitott a sötétség erőinek. Hogyha valaki beteg az elméjében, akkor az nem működik megfelelően. Ha valakinek beteg a gyomra, akkor az nem tud rendesen táplálkozni, akkor nem fog rendesen emészteni. De nekünk hívőknek tudnunk kell, hogy a sátán nem jöhet be csak úgy az életünkbe, nem veheti birtokba a hívők elméjét és a testét. Ehhez engedély kell. Vagy egy tudatos engedély, vagy a tudatlanság, vagy pedig az engedetlenség. És az előbb a Jakab 4.7-nél erre utaltam, hogy amilyen mértékű az engedelmességünk Isten igéje, illetve maga Isten irányába, olyan mértékű a hatalmunk az ördöggel szemben. Szeretném ezt bemutatni egy szemléltető példával. Szeretném megkérni a Józsit, legyen a segítségemre, és ki a legkisebb kettőtök közül? Vera? Először a Józsira van szükségem. Én vagyok a hívő, aki igével folyamatosan táplálja a szellemét, és amikor egy hívő tele van igével, tele van világossággal, a dicsőség árad belőle, akkor az ördög, aki szemből néz, nem engem fog látni, hanem Jézust, aki itt van előttem. Most jön a Vera. De hogyha csak ritkán táplálkozom az igével, vagy kihagyok időszakokat. Tehát nem vagyok tele igével, hiába bújok Jézus mögé, az ördög nem csak Jézust látja, aki előttem áll, hanem az embert is, és azt mondja, ha-ha, én ővel kikezdek majd. Köszönöm szépen. Ezért fontos, hogy telve legyünk igével. Mert akkor nem téged fog látni az ördög, hanem azt a Jézust, aki nagyobb benned. Én azt hiszem, hasznos ezek a szemléltető példák, mert így könnyebben el lehet sajátítani, vagy el lehet elmélkedni ezen a dolgon. Kenneth Hagin hívott egy imaharcost. 2 órán keresztül imádkoztak a Szent Szellem vezetéséért, hogy hogyan szolgáljon Hagin a bolondasszony felé, mert ilyen esete még nem volt a szolgálatában. Tudta azt a belső bizonyosság által, hogy egy démon okozza ezt a problémát, és ezzel csak a Szent Szellem ereje és vezetése által lehet foglalkozni. A hit imája nem minden esetben működik, és ennél a nőnél sem működött volna, hogyha ő Jézus nevében csak úgy imádkozik és kiűzi az ördögöt. Tehát vannak esetek, amikor a hit imája nem elegendő, hanem szükség van a Szent Szellem erejére és a Szent Szellem vezetésére, hogy miként szolgáljunk egy ilyen személy felé. Ennek a nőnek az állapota nem tette lehetővé ugyanis, hogy egy akaraton imádkozzon Hagin-nel, és használja az ő saját hitét. A hit imája csak akkor tud működni, hogyha a két személy egyességre jut. Máté 18-19-et olvassuk el. Ez az egyesség, vagy az egy akarat azt jelenti a görögben, hogy összhang, egyetértés, megegyezés.
Ismét mondom néktek, hogyha a ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám.
Amen. Tehát az egy akaraton mondott ima az úgy működik, hogy ketten összekapcsoljuk a hitünket, megbeszéljük a problémánkat, hogy miként imádkozzunk elne, hogyan veszünk hatalmat felette, és mind a kettőnk ugyanazt a célt akarja elérni. Na most ez a bolond asszony nem volt erre képes. Tehát ezért ebben az esetben a hit imája nem működött volna. Ha más személy akarata is közrejátszik, akkor nem fog mindig működni a hit imája. Különféle imák léteznek, és mindegyiknek megvan a maga szabálya. Erről régebben tanultunk, de James Sanders könyvében, ami tudni kell az imádságról, nagyon sok imafajta le van írva részletesen. Ennek a nőnek az esetében a szabadulás nem történhetett meg a saját hitén keresztül. Mert elmebeteg volt. Hagen nem ordított az ördöggel, és nem próbálta kiűzni a démont. A Szent Szellem vezetése által tudakolták, hogy miként szolgáljanak feléje. A sikerhez meg kell tanulni, Isten igényére támaszkodni, Isten erejére támaszkodni, és a Szent Szellemre támaszkodni. Úgy látom, hogy mondok újakat is, új dolgokat. Ezért buzdított a Szent Szellem arra, hogy bátorítsalak benneteket, hogy ezeket a hatalmi tanításokat többször hallgassátok meg, mert szükségetek lesz rá, főképpen akik szolgálnak. Hogyha engedjük a nagyobbat munkálkodni, aki ugye egyébként bennünk lakozik, ő hatalmasan fel fog emelkedni bennünk, világosságot ad az elménknek, továbbá útmutatást a szellemünknek, és ezt egyetlen más forrásból sem kaphatnánk meg. Tehát ezért nagyon fontos a Szent Szellemre figyelni, hagyatkozni, várakozni, hogy megmutassa, hogy adott esetben miként tudunk hathatósan, eredményesen szolgálni egy esetben. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a Szent Szellem mindig az írott igével összhangban vezet. Tehát, hogyha az ember valamit hall és nincs összhangban Isten igével, akkor ezt el kell vetni. Említettem nektek régen, hogy Szántott pusztán van egy kis kápolna, és évente egyszer, amikor a búcsú napja van, akkor egy szabadtéri misét tartanak, és az egyik újjászületett akkori bárányunk hallott egy hangot, hallható hangot, öld meg a papot. Ez ugye nincs összehangban az igével, mert a Biblia azt mondja, hogy ne ölj, a szeretet nem öl. Tehát muszáj összeegyeztetni a szellemből vett információkat Isten igéjével. Miután ezzel az ima testvérrel Hagen imádkozott, a Szent Szellem kenete leszállt. És azt mondta az Úr, hogy következőképpen imádkozzon. Jézus nevében gyere ki, te tisztátalan szellem! De mivel Hagen először találkozott egy ilyen esettel, egy ilyen komoly és súlyos esettel, egy kicsit vonakodott. Mondhattunk úgy is, hogy engedetlen volt, és a kenet felszállt. Kenet nélkül pedig nem lehet szolgálni. Tehát ezért van az, hogy nem célszerű az alkalmat megzavarni bármilyen egyéb megnyilvánulással. Kaposváron volt egy gyógyító összejövetel 15 éve körülbelül. Áradt a kenet, jöttek a szellemi ajándékok, jöttek a gyógyítások ajándékai, ment a dicséret, és valahol oldalt, valami aulában voltunk, oldalt valaki megmozdult, illetve elkezdtek jönni, menni, sétálni, és azt mondta Sanders pásztor, hogy kár volt megmozdulni, a kenet fölemelkedett, és vége a gyógyító szolgálatnak. Tehát a Szent Szellem nagyon érzékeny. Kenneth Hagen újra kérte az Urat, hogy szálljon le a kenet, és biztosította az Urat arról, hogy most már engedelmes leszek. Az Ézsaiás 1.19-et olvassuk el. Egyik pásztor testvérem is azt vette az Úrtól, hogy szükséges tanítani a nyáját az engedelmességről, az alávetettségről, és ami ebbe a témakörbe tartozik. A pesti tanítások között is található ilyen. Ézsaiás 1.19-es.
Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek.
Amen. Tudjátok, hogy mi ez az ige? Ez a jólétnek a kulcsa. Mert azt mondja, hogy ha hajlandók lesztek, ha engedelmesek lesztek, ha készségesek lesztek, ha alávetitek magatokat Istennek, akkor minden áldás rátok fog áradni. Tehát végül is Hégen engedelmes volt, és ezt a parancsszót kiadta, amit a Szent Szellemtől vett, hogy Jézus nevében gyere ki, te tisztátalan szellem! Ezt hitben elvégezte, ott volt a kenet hozzá, de láthatólag semmi változás nem történt. De Kenneth Hagin tudta a szellemében, hogy a nő szabadulása megtörtént. Aztán ez a nő hazatért. Hagin tudta, hogy amikor a hit ajándéka működik, akkor a Szent Szellem egy olyan hitet ad, hogy meg tudod tenni a lehetetlent is. És a hit ajándéka megint csak a szellemi ajándékoknak az egyike, az 1 Korintus 12-ben. Ez nem az a fajta hit, amit az ige által beépítünk, hanem ez egy természetfeletti hit, egy adott rendkívüli esetre. Amikor más életében kell foglalkoznunk az ördöggel, akkor mindig a Szent Szellem vezetését kell követnünk, abban az esetben, amikor az illető képtelen a beleegyezését adni, illetve képtelen a hitét használni, mert kikapcsoltak nála. Ha viszont egy ember a segítségedet kéri, ráadásul még a beleegyezését adja, hogy imádkozzál érte, hogy szolgáljál felé, akkor Jézus nevében hatalmat gyakorolhatsz az ördög felett, ami az élete felett munkálkodik. Márk 16-17. Tehát látjátok, hogy különbség van, hogyha valaki nem beszámítható, és azért kell imádkozni, akkor a hitimája nem működik, akkor a Szent Szellemre kell hagyatkozni. És különbség van, hogyha valaki beszámítható, imád kér, elfogadja, azért kéri, mert elfogadja. Imád kér, elfogadja, és még a hitét is hozzáteszi.
Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak.
Halleluja. Akik hisznek, kik azok? Azok az újjászületett hívők. Tehát az újjászületett hívőket olyan jelek követik, hogy a kezüket a betegekre teszik, és azok meggyógyulnak. Ezt már többen gyakoroltátok, és gyakorolni is fogjuk a továbbiakban is. Miután megszabadul valaki, meg kell tanítanod, hogy hogyan álljon meg az ellenséggel szemben. Efézus 6.13.
Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindent elvégezvén megállhassatok.
Amen. Ha ezt tovább olvassátok, ott van ez a szellemi fegyverzetek. Érdekességképpen elmondom, hogy az Efézus 6.13-ban, amit most olvastunk, a megállni szó ugyanaz, mint a Jakab 4.7-ben. A G436-os Strong számot viseli, és azt jelenti, hogy szembehelyezkedni, szembenállni, szembeszállni és harcolni az ellenséggel. A saját életedben hatalmad van az ördög felett, hogyha aláveted magad Istennek. És ezt a példát mutattuk be az előbb. Ide is illik ez a példa. Ez a nő egy szombati napon vált szabaddá a hit parancsszava által. Hétfőn ruhama volt, amikor a démon eltávozott, megszaggatta őt. A testvére jött Hagenhez, hogy imádkozz érte, mert rosszul van. De most elolvassuk az egyszerű fordításból, a Márk 9. fejezetében, 14-től 27-ig. Jézus szolgálatában is volt egy hasonló eset.
A megszállott fiút megszabadítja. Amikor visszatértek a többi tanítványhoz, azokat éppen nagy sokasság vette körül, és törvénytanítók vitatkoztak velük. Amint az emberek meglátták Jézust, elcsodálkoztak és odafutottak, hogy köszöntsék. Jézus megkérdezte, miről vitatkoztok? Egy férfi válaszolt a tömegből, Mester, elhoztam a fiamat hozzád. Egy olyan szellem lakik benne, amely megnémítja. Valahányszor ez a szellem megragadja, a fiam a földre zuhan, habzik a szája, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Kértem a tanítványaidat, hogy üzzék ki belőle a gonosz szellemet, de nem voltak képesek rá. Milyen hitetlen és romlott ez a nemzedék! Meddig kell még veletek maradnom? Meddig szenvedjelek el még titeket? Hozzátok ide azt a fiút, mondta Jézus. Oda vitték, s amikor a gonosz szellem meglátta Jézust, megrázta a fiút, aki összeesett, és habzó szájjal fetrengett a földön. Jézus megkérdezte a fiú apját, mennyi ideje van a fiad ebben az állapotban? Az apa azt felelte, már gyermekkora óta ez a szellem a fiamat sokszor belehajszolta tűzbe, vízbe, hogy megölje. De könyörgök, ha tudsz valamit tenni, szállj meg bennünket, és segíts. Jézus így válaszolt, azt mondod, ha tudsz valamit tenni, minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja sírva felkiáltott, igen, hiszek, de segíts, hogy ne maradjon bennem semmi kételkedés. Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg verődik össze körülötte, keményen ráparancsolt a gonosz szellemre. Te süketséget és némaságot okozó gonosz szellem, parancsolom, hogy menj ki ebből a fiúból, és többé soha ne térj vissza. A gonosz szellem hangosan kiáltozott, megrángatta a fiút, majd kiment belőle. A fiú úgy feküdt a földön, mintha meghalt volna, olyannyira, hogy többen halottnak is vélték. De Jézus megfogta a kezét, és talpra állította.
Amen. Nagyon tanulságos történet. Az ördög tudja, hogy mennie kell Jézus nevére. De távozás közben még ezt a fiút is megszaggatta, még ezt a nőt is, aki Kenneth Hagin szolgálatában volt. Ennek a nőnek a rohan végeztével az elméje teljesen rendbe jött. A hit parancsszava nem feltétlenül hoz azonnali változást, de mindig eredményes. Látjátok, itt is eltelt pár nap, és akkor fogta a sátorfáját az ördög, és akkor ment ki belőle. A nő életében ez a 2,5 év teljesen kiesett az emlékezetéből, nem emlékezett rá. Isten teljesen helyreállította őt, az Úrral való közössége is helyreállt, és végül vasárnap iskolába tanított. Halleluja! Tehát a mai tanítás a megszállottságról szólt, jövő héten folytatjuk a birtoklással. Tehát ezek ugye egyre erősebb fokozatok, de nekünk hatalmunk van Krisztusban, úgyhogy senki ne féljen, mert a nagyobb van bennünk. Halleluja! Gyógyító sorok következnek, várunk benneteket, és áldást osztunk a számotokra. Fogadjátok nyitott szívvel. Köszönjük szépen, köszönjük az Úrnak a jelenlétét és munkálkodását. A vasárnapi összefoglaló következik. A kenyér és a bor volt a tanítás címe, ami gyakorlatilag az úrvacsoráról szólt. Úrvacsorát mindenki tarthat otthon maga, akár naponta háromszor, mert amikor a megtört testet vesszük magunkhoz, a gyógyulást vesszük magunkhoz. Tehát ebben a tudatban akár az úrvacsora által is meg lehet gyógyulni. Isten egybe akar szerkeszteni bennünket, újjászületett hívőket, egy krisztusi testben, mert csak egy kereszt van, bármilyen felekezet is létezik a világon. A mi áldásunk az ábrahámi áldásoknál kezdődik, és nekünk ebben kellene járni. Isten elhívta Ábrahámot, de nem közölte vele a teljes úti tervet. De ő engedelmesen megtette a hit lépést. Amikor mi engedelmesen hitben kilépünk egy dologban, akkor ott lesz Isten kegyelme, és meg fogja mutatni a következő lépést. Én emlékszem rá, hogy nem voltam még pásztor, talán egy éve jártam gyülekezetbe, és Balaton Szemesen voltam egy alkalmon, a Hardi Józsi volt a pásztor, és nagyon óvatosan azt mondta, hogy ebben a teremben vannak olyanok, akiket Isten elhívott szolgálatra. Mert hogyha odaáll egy pár hónapos keresztényhez, hogy téged Isten ebben akar használni, lehet, hogy ilyetébe elszaladna. Ugyanez a helyzet Ábrahám esetében is. Ha megmondta volna Isten az egész tervet, hogy mit kell neki véghez vinni, meg milyen csatákat kell megnyerni, lehet, hogy azt mondja, hogy köszönöm, én ebben nem kérek. Tehát Isten mindig a következő lépést mutatja meg, és nekünk meg kell bíznunk ő benne. Kész. Ennyi. Isten ígéretet Ábrahámnak áldásra, és arra, hogy nagy nemzetté teszi. Kettős áldásról beszélünk. Egyrészt Isten megáldotta Ábrahámot, és azt mondta, hogy ő áldás lesz mások számára is. A mi küldetésünk az, hogy a rajtunk levő áldást tovább vigyük másoknak. Isten az áldások Istene. Azt mondta Isten, hogy megáldalak téged, és áldással leszel. Továbbá megáldom azokat, akik téged áldanak. Ez az 1 Mózes 12.3-ban olvasható. Az ígéret Ábrahámnak és Krisztusnak adatott, írja a Galata 3.16. A törvénnyel bejött a lévitai papság, ami arról szólt, hogy ha betartod a törvényt, akkor áldott leszel, ha nem tartod be a törvényt, akkor saját magadat átok alá helyezed. De Jézus betöltötte a törvényt, eltörölte a törvényt, úgyhogy mi nem a törvény alatt élünk. Jézus szabaddá tett a törvény alól, és visszahozta az ábrahámi áldásokat. Azt is tudni kell, hogy az ellenség nem szívleli, hogy ha mi áldásukba járunk. De minden megméretetésben ki kell hirdetnünk azt, hogy Jézus a király. Aztán megjelenik egy másik papság is, a Melkisédek, ez Jézus előképe. Melkisédek a győztes Ábrahámnak kenyeret és bort visz, és ez az úrvacsora eleme. Aztán megáldja Ábrahámot, és amikor mi úrvacsorát veszünk, akkor nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy Isten kiterjeszti felettünk az áldásokat. Nincs helye az átoknak, hogyha mi világosságba járunk. Egy hívő kiléphet az áldások alól, hogyha így dönt, vagy rossz döntést hoz, vagy nem jár a világosságban. Ez körülbelül olyan, mint amikor valaki maga mellett vinni az esernyőt. De így még nem láttál embert utcán menni, ugye, esőben, hogy kitartja egy méterre az esernyőt, és úgy megy. De keresztények vannak ilyenek, akik az áldások esernyője alól kilépnek. Győzelem van abban, amikor Krisztus halálát hirdetjük. És az úrvacsora igesórának a vége úgy fejeződik be, hogy hirdessétek Jézus halálát. Az úrvacsoránál ünnepeljük azt, hogy az ellenség nem árthat, hogyha mi a megigazultság útján járunk. Az úrvacsora jelentése az, hogy az ellenség nem birtokolhat, mert a szent vér és a megtört test oltalma felettünk van. Az áldást vevő szövetségi szolgálata a tizedfizetés a hálaadás jeleként. És ez a törvény előtt volt 430 évvel. És amikor Melkisedek Ábrahám elé járult, kenyérrel, borral, és megáldotta őt, akkor Ábrahám Melkisedeknek hálából tizedet fizetett. Azért hangsúlyozom ki a hálát, mert nem törvényből. Nem is volt még akkor törvény. Ha Krisztusban vagy, az ígéretek neked szólnak. Efézus 1.3 írja azt, hogy minden szellemi áldásra megáldottunk. Azt is tudnunk kell, hogy Krisztus nélkül nincsenek áldások. Jézus összezúzott testét jelképezi a búza és a szőlő, amikor nagyon súlyos körülmények között megmunkálják. Tehát a cséplés, az örlés, vagy a szőlőt is ugye egy ilyen darálóval összezúzzák, préselik. Ez Jézus összezúzott testére utal. A kenyérben és a borban van a győzelem és az áttörés. Most jó figyelj! A kereszthalállal törd meg az ellenség minden erejét az életed felett. Mert Jézus azért halt meg, hogy az ellenséget legyőzze, lefegyverezze. Hivatkozz erre! Jézus az élet kenyere. Ő azt mondta, hogy együk a testét, igyük a vérét. Az akkori vallásos emberek ezen megbotránkoztak. És a mai nap is igaz, ami őre álljuk is, hogy akik nem tudják a kijelentést venni az üzenetből, a tanításból, azok megbotránkoznak, és áldások nélkül mennek tovább. Te Jézusban lakozol, és az ellenség elől így el vagy rejtve. A János 6.53-ig az eszik szó eszik értelemben használatos vagy értelmezendő, viszont a János 6.54-től a görögben az enni szó a rágásra utal. Ez az egész pedig az úrvacsorára. Az úrvacsora során a hálaadásunk legyen bőséges. Amikor kinyilvánítjuk a közösségünket az Úrral, az úrvacsora során, akkor gyakorlatilag Jézus győzelmét ünnepeljük az életünk felett. Jézus meghagyta, hogy hirdessük az ő halálát a helyzeteink felett, hogy győzelem születhessen belőle. Tehát van egy problémád, akkor jelensd ki, hogy ezért Jézus meghalt, hogy én ebből kiszabaduljak és győzelembe járjak. A böjt a javunkra van. A testünket kell odaszánni a Szent Szellem indítatására. Tavaly tavasszal erről volt egy két részes sorozat. Ezt meg tudjátok hallgatni. Amikor elcsendesedünk a böjt során, akkor ez nagyon fel fogja lendíteni a szellemi életünket. A test elcsendesítése a szellemieknek ad egy nagyobb hangsúlyt. Ha könyörgünk azokért az emberekért, akik eltávolodtak az Úrtól, ők egy esélyt fognak kapni. Tehát nagyon hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Írja ezt Jakab. Hogyha tudsz sírni az elveszettekért, akkor ez azt jelenti, hogy bent vagy az Úr szívében, mert ő is sír az elveszettekért. Amikor az imáinkra az Úr szerelemre gyullad, akkor az ő emésztő tüze fel fogja emészteni a gonosznak a munkáját körülötted és az életedben. Amen. Gyógyító kenet van itt a derék alsó részén. Megy, van a gazdája? Az Úr tudja, hogy mire van szükségetek. El vagytok csendesedve, lehet, hogy milyen szántó ez a tanítás, de azt hiszem, hogy hasznos, mert egy olyan képet ad a számotokra, meg számomra is, ami segít abban, hogy győzedelmesebb életet élhessünk. Akkor máról elköszönünk tőletek, jövő héten várunk benneteket szeretettel, és járjatok győzelembe az egész héten!